Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 24. Zsoltárnak az első versét. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel.
Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel, övé a földnek kereksége, mit a tenger megépített, folyó vízekkel körülve, melyben meglátszik bölcsessége.
Foglaljuk helyet, testvéreim, dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 166. dicséretet. A 166. dicséretnek mind a 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk.
Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk.
Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Szeretnénk nem csak ének szóval kérni, hanem imádsággal, lelkünkkel: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, és szent lelkedet ma tölts ki ránk. Hiszen te látod a mi életünk dolgait, te tudod az elmúlt napjainkat, a héten történt eseményeket, és köszönjük, hogy ez számodra, ami velünk történt, mind fontos. És szeretnél most úgy szólni hozzánk, velünk beszélni, hogy a szívünkben lévő sokszor kétségeket, kérdéseket, akár félelmeket megválaszold, hogy értelmünket útba igazítsd és bölcsé tegyél bennünket, hogy megtarts minket azon az úton, amelyre te indítottál el bennünket hitünk szerint, hogy tiéd legyen a dicsőség, és a mi lelkünk pedig épüljön általa. Szeretnénk kérni most, Urunk, Isten tiszteletünkért. Jöjj és szenteld meg igéd és lelked által, hogy megszólítva bennünket, hadd halljuk meg, amire lelkünket, elménket nevelni akarod, és vezetni akarod. Köszönjük ennek a gyülekezetnek közösségét, köszönjük, hogy testvérekként állhatunk előtted. Arra kérünk téged, szentelj meg bennünket és a te igédet. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, az élő Istennek üzenetét a Máté Evangélium a 13. részéből olvasom, a 10. verssel kezdődő és a 17. verssel záródó ige szakaszból. A tanítványok odamentek hozzá és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nektek példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és a fületek boldog, mert hall. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ez a felolvasott ige szakasz azért különös, mert egy ártatlan emberi kérdéssel kezdődik, amelyet a Jézust hallgató tanítványok tesznek fel érdeklődve mesterüknek. Miért beszélsz nekik példázatokban? Erre a kérdésre viszonylag egyszerű módon is válaszolhatott volna Jézus. Talán ilyen kérdéseket fogalmazhatott volna meg, hogy azért beszélek példázatokban, mert az úgy érthetőbb. Mert az emberek szeretik a képes beszédet, mert így könnyebb elképzelni azt az üzenetet, amit tolmácsolni szeretnék. Sokféle választ adhatott volna Jézus, de nem ezt teszi. Sőt, azt olvastuk, nagyon kemény és határozott választ fogalmaz meg, amely szinte ellenségesnek és ítéletesnek tűnik a hallgatók számára. Kedves testvéreim, hadd húzzam alá, hogy ez a válasz, amit Jézus ad, sok szempontból félreérthető, de ha jól magyarázzuk és megértjük a lényegét, akkor mély titkokat láthatunk meg és érthetünk meg az igének tanításából. Olyan ez a jézusi válasz, ha mai nyelvre szeretném lefordítani, mint ha valóban igaz lenne, hogy ebben a világban kettős mérceként és kettős mércével működik ez az egész rendszer, amit az emberiség alkot. Olyan, mint ha valóban igaza lenne azoknak az ideológusoknak, azoknak a világot csinálóknak, akik azt mondják, hogy igen, ebben a világban van egy kirekesztés, van egy elkülönítés emberektől, külön választva jót és rosszat, olyan embereknek a csoportja, akik értik az igét, és olyan emberek csoportja, akik nem értik. Most gondoljátok végig, amikor ezt hallgatták a tanítványok. Hát nem mondom, hogy átmelegedett a lelkük. Gondoljátok végig, most itt ülünk a templomban, és kijelentették azt, hogy a templomnak ez az oldala nem érti az igét, ez a másik oldal érti. És mert bárki megsértődne, fordítsuk meg gyorsan, hogy ez az oldal nem érti az igét, és ki van zárva az üdvösségből, és a másik érti. Hát persze, hogy az emberbe elkezd ágálni, nem? Egy természetes kérdés. Hogy van ez, Uram? Hogyan gondolkozol te erről? Mi ennek a valósága? Egy dolog biztos, testvéreim, és ezt szeretném aláhúzni. Jézus nem ellenséges. Az egyértelmű, hogy ítéletes igazságot mond ki. De nem azért, hogy ítéljen, hanem azért, ami számunkra is szokatlan, főleg a fülünknek, hogy reális igazságot mondjon ki egy adott kérdésről. Figyeljétek meg, hogy végig gondolod, hogy mennyire elszokott ettől az emberi értelem. Ma, amikor egy reális kérdés fölmerül, akkor így körbejárjuk, innen-onnan megvizsgáljuk, felállítjuk a hipotézist, elkezdjük körbeállni dolgokat, és utána az igazságot megkérdőjelezve kitalálunk egy másik igazságot, amivel meg lehet magyarázni azt, amire nem tudunk választ adni. Lehet így mondani. Jézusnak ez az ítéletes mondata, ez a kijelentése nem arról szól, hogy az embert elítélje, hanem arról szól, hogy az embert tisztába tegye. Itt a fejében, értelmében és szívében. Hozzuk egy kicsit közelebb ezt az egész igazságot. Ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni ezt a jézusi kijelentést, akkor arról szól, hogy sokan hallgatják az igét, sokan járnak templomba, sok ember vallja magát kereszténynek, de mégsem jut el az élete, a lelke, a végső cél. Megint nem jó ezt hallani, de ez az igazság. És ebben az igazságban már Jézusnak igazat kell adni. Hiszen nézzétek meg, csak egy példát hadd mondjam. Minden alkalommal a népszámlálás idején megkérdezik, ki vallja magát kereszténynek. Még mindig millió számról beszélünk. Látszik ez az életem? Látszik az értékrendem? Látszik a hétköznapi életem? Vagyis Jézus egy olyan dolgot mond ki, amit lehet, hogy rossz, sőt, biztos, hogy rossz hallani. De igazság. Amikor ilyeneket hallunk, akkor szoktunk mi is, sokszor még templomba járó emberek is úgy lelkileg befeszülni. Jaj, megint jön az egyház ezzel a kárhozat kérdésével, meg itt fenyegetnek bennünket, mi fog történni majd a halálon túl. És ilyenkor az ember lelkileg befeszül, és keresi azokat a megoldásokat, hogy mivel lehetne a sorsát a maga elvárása szerint, a maga elgondolása szerint helyre tenni önmagában. És figyeljétek meg, mennyi magyarázatot találunk erre. Van, aki azt mondja, hogy én nem hiszek ebben az egészben. Van, aki azt mondja, hogy hiszek, de nem értem. Valaki úgy gondolja, és sokszor hallottam már ezt a véleményt, szép-szép, amit elhangzik a halálról, a halálon túli életről, meg a földi életről, a mulandóról, meg a nem mulandóról, de ezt nem lehet így tudni. Majd kiderül oda át, ha lesz oda át. Na most egy dolgot tisztán kell látni. Jézus az ilyen válaszokba soha nem ment bele, hanem lesöpörte az asztalról, és azt mondta, bocsánat, direkt fogalmazom így, akarsz reálisan látni önmagadról? Az életedről? Itt az igazság tükre. Nézd bele! Nem véletlen mondja Jakab apostol egy helyen, hogy az ige nem más, mint az igazság tükre, amely kíméletről megmutatja a valóságot. Van, aki pontosan ezért becsukja a Bibliát, és azt mondja, köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Ez az ige arról szól, hogy az igét hallgató embereknek, mindjárt alátámasztom ezt a pontot, az igét hallgató embereknek ott van az életében az a lehetőség az Isten szerint, hogy ez az egész kérdéskör egyszer a helyére kerüljön. Egyszer úgy kerüljön a helyére, hogy egy életet rá lehet építeni, hogy lesz mibe kapaszkodni, lesz olyan elv, olyan érték, olyan vezetés, amelyik tisztán mutatja az irányt, és ha akarod, beállhatsz Jézus mögé, és mehetsz utána. Egy zárójeles megjegyzés még a bevezetőben. Nem véletlen, hogy Jézus mit mond. Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem alkalmas Isten országára. Pontosan erről szól. Tudom, hogy ott a lehetőség az életemben. Tudom, hogy az Isten mit mond rólam. Tudom, hol adott pontot az életemben, ahol elindulhatok kifelé a helyzetemből, de a vágyakozás, az erőtlenség, majd beszélek részletesen még pár dologról, megerőtlenít, és ráteszem az eke szarvára a kezemet, és hátra kezdek nézegetni. Nézzük hát, testvéreim, részletesen, hogy miért beszél Jézus ilyen keményen és határozottan. Kedves testvéreim, az első ok, hogy ez a beszéd, amit elmondott, amit felolvastam, ez két példázat közé ékelődve szólal meg. Elkezdi tanítani a sokaságot, és elmondja a magvető példázatát, amit jól ismerünk. Kimegy a magvető, hinti a magot, és aztán jönnek a különböző földtípusok, a hétköznapok gondjai, az emberi léleknek problémája, és megfojtják a magot. És erre kérdeznek rá a tanítványok. Uram, mondd már el nekünk konkrétan, ez mit jelent? És utána jön a következő példázat, ami a búza és konkoly példázat, amiről azt mondja el Jézus Krisztus, hogy ebben a világban valóban kettős magvetés folyik. Van egy ördögi, ez a konkoly, van egy isteni, ami a tiszta búza, az élet. És e kettő párhuzamosan növekszik az ember életében. Ugye ezt nem kell bizonygatni, hogy mennyire igaza van. E kettő párhuzamosan. És az Isten megtehetné azt, hogy azt mondja, tisztába teszem a kérdést, kirántom a konkolyt. Az emberek ezt akarják tenni. A tanítványok ezt mondják neki. És azt mondja Jézus, ne tegyétek. Ki ne húzzátok, mert nem tudjátok, mi lesz még belőle. Lefogja a kezeket, és azt mondja, nem tehetitek meg. Na, ezért kezdje Jézus ilyen konkrétan beszélni. De már nem a sokaságnak, hanem a 12-nek. Figyeljétek az első mondatot. És ebben az első mondatban benne van az Istennek a csodálatos, kiválasztó szeretete. Azt mondja a 12-nek, az igét hallgatóknak, nekünk. Mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkát, és azoknak pedig nem. De nektek igen. Értitek, miért mondtam? Az Isten úgy tekint rád, úgy néz rád, hogy benned ott van a lehetőség, Arra, hogy az életedbe a búza szárba szökkenjen. Úgy néz rád, hogy tudja nagyon jól. Ha nem fordulsz hátra, ha nem téped ki a konkolyt, persze, majd meg kell tisztulni. Akkor az életedben ott lehet a bőtermés. Ott lehet Isten országának a titka. Ugye, hogy már nem is ítéletes. Ettől már nem kell félni, ettől a Jézustól nem kell rettegni. Benned ott a lehetőség. Ott az életedben megismerd a mennyország titkát, az élő Istent személyesen. Tudjátok, milyen nagy dolog ez? Milyen nagy kegyelem ez? Erről beszél Jézus. És aztán persze ismeri az életünket. Tudja, az életünknek ezer baja, gondja, problémája van. Tudja a lelki vívódásainkat, az energia vámpírjainkat, amelyik felemésztik az életünket. Tudja a kérdéseidet, a félelmeidet, hogyan kezd újat. Na, erről beszél a magvető példázatában. Kérlek, ha hazamész, olvasd el a Máté 13-ot. Hogy megy Jézus végig mindezeken, és hogy viszi egyre beljebb a tanítványi kört, az igazi titok felé, a mennyország felé, és téged erre az útra rendel. Gondold végig. Amikor az életünkben megszólal Isten igéje, és átéljük azt, amit Ézsaiás próféta, nem véletlenül őt idézi Jézus, aki belelát a menny titkába, és elkezdi leírni Jézusról több ezer évvel Jézus születése előtt, hogy milyen lesz ez a Jézus Krisztus, hogy fog megszületni, hogy áldozza föl magát a keresztem, hogy ő lesz majd az a világosság, amelyet a sötétségben ülő nép megláthat. Ő lesz a világ világossága, ő lesz a kovász és a só, amely életet és ízt ad az életnek. Erről nem lehet úgy beszélni, hogyha valaki igazán szereti a másikat. Mindegy, melyiket választod. Mindegy, hogy a vesztetbe rohansz, vagy nem. Erről csak így lehet beszélni, hogy Jézus beszél. Maradjon egy szent maradék, írja Ézsaiás, amelyikből egyszer az Isten újraépítheti ezt a világot. És gondoljátok végig, Isten így tekint rá. És sajnos az is reális. És ez az ige második fele. Hogy ez a mondat nem mindenkinek a lelkét járja át. Nem járja át azokét, akik az Isten csak tisztelni, vagy használni szeretnék, de nem akarják mennyei atyaként. Ez a mondat nem járja át azoknak a szívét, akinek az életében, ahogy Jézus később beszél róla, nagyobb az önsajnálat, a keserűség, mint az öröm és békesség. Mert ők soha nem fogják megérteni, hogy az Isten az elveszettekért, az én sorsomért, az én életemért jött el Jézusban. Nem értik az örök elégedetlenek, a vallásos, farizeusi lelkűen, mert ők Jézust nem tudják elfogadni. De te láthatod, te értheted. És ha bekapcsolódsz a mennyország titkába, akkor kinyílik minden előtted. Van olyan ember, és sokszor talán mi is azok vagyunk, akik nem akarnak önmagukkal reálisan szembenézni. És talán hibáztatva másokat, a sorsukat, az életet, igazolva látják mindazt, amire Jézus azt mondja, engedd el. Engedd el, mert én azért jöttem, hogy az élet adósságaidat, az élet bűneidet elengedjem és megbocsássam, hogy új életet kezdhess. És itt jön újra a csoda. Figyeljétek meg, mit mondja Jézus. De a ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek boldog, mert hall. És elkezdi magyarázni a magvető példázatának értelmét, hogy értsék az övé, hogyan is gondolkodik, és hogyan lát téged az Isten. Elmondja nekik, milyen az Isten országa, a mennyek országa. És azt olvassuk a következő versekben, elbocsátotta a sokaságot. És kezdi mondani a Máté 13-ban a példázatokat sorra. És hozza a búza és konkolyt, hozza a mustármagnyi hitet, ami hegyeket mozdíthat meg, hozza a kovász képét, hozza a szántóföldbe elrejtett kincset, amire az ember rátalál, képes odaadni mindenét, és beszél a boldogságról, a drága gyöngyről, ami mindennél több és értékesebb lehet az ember számára. Na ezért mondja, ha ezt látod, boldog a szemed. Ha hallod, boldog a füled. Mert te látod, és hallod. Persze föltehetjük azt a kérdést, testvéreim, és talán jogosan is merül föl, hogy ez mind nagyon szép és jó, itt a templomnak csendjében, egy prédikáció alkalmával, de ez hogyan fog segíteni rajtam, mikor a számláimat kell befizetni, amikor veszekednem kell a gyermekeimmel, az unokáimmal, a férjemmel, feleségemmel, az otthonomban. Hogy fog ez átjárni, és hogy fogja megváltoztatni az életemet? Nem abban fog segíteni, hogy ezek mind elmúlnak nyomtalanul, hanem abban fog segíteni, hogy te legyél más. Békesség születik annak az embernek az életébe, aki rátalál az Istenre. És figyeljétek meg, hogy mondja a Szentírás. És az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad. Ebbe kapaszkodj. A tiédet is, az enyémet is, az emberekét is. Beállít egy helyes irányba, és az az irány, rá fogsz jönni, hogy az jó, észre fogod venni, hogy igen, a hitem hegyeket mozdíthat meg, kovásszal leszel a rád bízottak életébe, és elmúlik egy érzés, amelyik alapvetően föl tudja emészteni az egész életünket, hogy nincs kiút, és minden hiába való. Ha rátalálsz a menny titkára, akkor az életedben felragyog a drága gyöngy, az igazi kincs, és megtapasztalhatod, hogy az Isten ott van veled, a hétköznapjaidban is. Nem ragozom tovább, hogyan indulj útnak. Ha megmozdult most benned egy vágy, egy akarat, egy döntés, hanem csak amikor majd énekled, és ha otthon előveszed, olvasd végig újra meg újra a 469. dicséret. Figyelj, mert minden mondata igazzá lehet ma benned. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Hallgass meg hű megváltóm gyermekedet. Tárd ki végre önmagad előtte, hogy bűnöm láncát oldja fel kegyelmes a hit, és törje össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet vagy magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, és magad légy az út, melyen lelkem a halálból az életre jut. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, el ne engedd hű megváltom már kezemet. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük a te szeretetedet. Köszönjük útbaigazító kegyelmedet, irgalmadat. Köszönjük, hogy olyan kérdésekről beszélgetsz velünk, amiket eddig talán az életünk szőnyege alá söpörtünk. Bezártuk azokba a szekrényekbe, ahol a csontvázak lapultak. De te most kinyitottad. Mert úgy látsz bennünket, hogy bennünk ott a lehetőség. Ott van annak a lehetőség, hogy elfogadva a kegyelmet, megértve a te igédet, tiszta szívű és boldog életet éljünk a te gyermeketként. Olyan jó, hogy előtted nem kell szavakat keresni, nem kell semmit magyarázgatni, hiszen mindent tudsz rólunk. Mindent látsz az életünkbe, a gondolatainkat, minden titkunkat tudod. Azokat, amelyek fájnak, azok, amelyek éppen kísértenek bennünket. Ezért hát kérünk téged, gyógyíts meg minket. Gyógyíts meg a te népedet, a kereszténységet, hogy boldog szemű és fülű néppé lehessünk. Gyógyítgasd a saját életünket, otthonainkat. hogy hadd tudjunk téged szeretni, és egymással békességben élni. Hiszen erre rendeltél bennünket, ezért adtál életet. Minden bűnünk, bukásunk, sokszor tagadásunk ellenére is. Még mindig ez az akaratod. Így áld meg minket egyen-egyenként. Beszélgess velünk továbbra is, hogy a te igét úgy, ahogy elmondtad, megteremje a maga áldott és lelkünk javát szolgáló csodálatos munkáját. Kérünk téged hát, beszélj velünk tovább is, hogy üdvösségünk legyen. Ámen. Néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, megszokott rend szerint, amit szépen lassan kezdünk már bővítgetni, állunk vissza régi alkalmakra, a régi életre. Hétfőn 18 órakor állítatot tartunk, amit az interneten keresztül a Facebook oldalon lehet nyomon követni. Ahogy tegnap este megbeszéltük az énekarosokkal, kedden 18 órakor várunk akkor mindenkit szeretettel ide a gyülekezeti terembe. Vasárnap 11 órakor Isten tiszteletet, majd gyermek Isten tiszteletet is tartunk most már párhuzamosan. Hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, hogy ők is itt lehessenek velünk együtt. Hirdetem a testvéreknek a napközi tábort, amelyik július 6-ától 10-ig lesz megtartva lent az általános iskolába. Várjuk a jelentkezéseket, akik még úgy gondolják, hogy jönnének ebbe a táborba. Ahogy minden vasárnap hirdetem, most is hirdetem, mindenkit az Isten tisztelet követően szeretettel várunk egy kávézásra, süteményezésre be a gyülekezeti terembe, beszélgetésre. Jöjjünk, ne menjünk el, maradjunk még egy picit együtt, és beszélgessünk. Jövő héten vasárnap délelőtt az Isten tiszteleten Kálmán Dániel lelkész úr fog szolgálni, mert jó magam, Pest Erzsébet központban fogok Budapesten fönt prédikálni, úgyhogy ezért nem leszek itthon. Vigyázzunk magunkra, egészségünkre, és egymásra, az elkövetkezendő héten is. Záró énekünk, testvéreim, a 469. dicséret, annak énekeljük mind az öt rövid versét, a 469. dicséret első verse így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, mi megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát
kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.